Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Professzor dr. Fogarasi Andrással, a Betesda Gyermekkórház neurológiai osztályának vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Isten hozta a Mária Rádió stúdiójában dr. Fogarasi András, gyermekideggyógyászt, a Betesda Gyermekkórház igazgatóhelyettesét. Sok szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Arról beszélgetünk, hogy vajon a Szentírásból melyik az az igevers, az az idézet, ami önhöz legközelebb áll, illetve hogy az életének melyek azok a legfontosabb állomásai, amikről beszélhetünk a lelki fejlődése tükrében, illetve hogy kik voltak azok a személyek, akik hatással voltak az életére. Először is erről az idézetről kérdezném, mit választott?
János evangéliumából választottam a 13. fejezetből a lábmosás részt, és azon belül is azt a mondatot, amit Jézus mond, hogy ha tehát én az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. És ez az idézet igazából nekünk az esküvőnkön volt az olvasmány, az evangélium. Most már lassan 20 évvel ezelőtt választottuk a feleségemmel, és kicsit az volt bennünk, amikor ezt az igét választottuk, hogy ne csak olyan nagyon szirupos, kenetteljes szeretetigék legyenek az esküvői olvasmányokban, hanem legyen valami a tevékeny szeretetről. Tehát legyen benne valami olyan, amit akkor mi nagyon úgy éreztünk, hogy fontos lenne, hogy az nem mindig annyira rózsaszín az a házasság, hanem időnként valóban meg kell mosnunk egymás lábát. És tulajdonképpen később az életünk során ez több alkalommal is segített ez az ige, hogyha olyan helyzet volt, olyan nehézség volt, amikor a társamat nem volt annyira könnyű elviselni, vagy valami miatt az élet egy kicsit megdobált minket, megrázott minket, akkor nagyon jó volt azt tudni, hogy Jézus közvetlenül az áldozat előtt, a halál előtt meg tudta mosni a tanítványai lábát, és hogyha ő ezt meg tudta tenni, akkor mi is próbáljunk egymás felé lépni. Tehát nekem ez az ige valami ilyesmit jelent, hogy tudjál akkor is lépni szeretetben a másik felé, amikor éppen nehéz lenne azt megtenni.
Tudná erre valamilyen példát mondani?
Voltak olyan helyzetek, amikor kicsik voltak még a gyerekeink, és mind a ketten nagyon fáradtak voltunk, és nagyon sokat dolgoztam, sokat ügyeltem, fáradtan érkeztem haza, és amikor hazaértem, akkor sem mindig olyan, tehát nem egy felüdítő környezet fogadott okvetlenül, hanem egy olyan helyzet, akár otthon is, ahol szintén a feleségem is nagyon fáradt volt, és akkor abban tudott ez segíteni, hogy most nem magamat sajnáltassam, vagy én várjam el, hogy most az én lábamat mosogassák, hanem akkor annak ellenére, hogy fáradt vagyok és kimerült, most lehet, hogy ez a következő lépés, hogy én segítsek tovább a feleségemnek, aki esetleg még fáradtabb, vagy még kimerültebb.
Hány gyerekük van egyébként?
6.
Hogy lehet ezt a hétköznapokban összeegyeztetni?
Hát talán éppen így, hogy ő rengeteget segít, egy folyamatos hátteret ad ahhoz, hogy tehát feleségem otthon van amíg kisebbek voltak a gyermekek, addig is otthon volt, és most is tehát önkéntes munkákat végez csak, és talán ezzel, hogy ő mindazt, ami engem leszív, vagy kimerít a munkahelyi dolgokba, a közben ő folyamatosan egy ilyen töltést tud adni a háttérből otthon. És talán így tudjuk, nem is azt mondanám, hogy én tudom összeegyeztetni a családot a hivatással, hanem hogy együtt tudjuk ezt a ketten együtt tudjuk a családot, és ketten együtt tudjuk az én munkai hivatásomat így összeegyeztetni, és talán ez az, ami úgy segít benne. Most már azért könnyebb, hogy nagyobbak a gyerekek, tehát azért ebben van egy különbség. Akkor, amikor még mondjuk volt egyszerre, nem tudom, 5 darab, 10 év alul, 10 éven aluli gyerek, akkor az mondjuk egy nagyon pörgős időszak volt, akkor nyilván ez volt most már azért könnyebb.
Honnan a gyerekek szeretete? Honnan az érdeklődés, ami arra késztette, hogy gyerekekkel akar foglalkozni, nem csak, hogy orvos szeretne lenni, de kifejezetten a gyerekeket szeretné gyógyítani?
Ezt egész konkrétan tudom kötni. Ahhoz az időszakhoz gimnazista voltam, amikor azóta már eltávozott közülünk Kovács István atya, vagy más néven Doki atya, ez volt a beceneve, ő egy gyerekgyógyász volt, aki később pappá lett, és ő szervezett táborokat, sérült gyerekeket nyaraltattunk így gimnazistaként. Annak idején Söréden voltak ezek a táborok, sokan jártak erre fiatalok, és én azt gondolom, hogy valahol ott születhetett meg ez a hivatásom. Tehát ott nagyon éreztem azt, hogy én szívesen foglalkozni a gyerekekkel, és nagyon megfogott hát azon belül is a sérült gyerekeknek a törékenysége és a szeretet igénye. És aztán, hogy ez vezetette konkrétan az orvosegyetemhez, abban már úgy nem vagyok teljesen biztos, hogy ez csak egy ilyen tényező volt-e, de az biztos, hogy miközben jártam az orvosira, közben nagyon-nagyon érdekelt az a terület is, hogy a sérült gyerekeknek milyen a lelki világuk, hogy alakul az ő életük, és az, hogy az orvosi mellett utána a gyógypedagógiát is elvégeztem, az biztos, hogy ebbe benne volt. És aztán ennek a lendülete már a feljebb valóimon keresztül, most itt munkai főnökökre gondolok, azok már vittek afelé, hogy gyerekkórházba kezdtem dolgozni, és aztán később gyermekneurológussá, gyermekideggyógyászá váltam. Tehát valahol ott ez a gimnazista időben ezek a nyaraltatások indítottak el.
Mit szeret a legjobban a munkájában?
Igen, ez egy jó kérdés, mert mondanám azt, hogy a legjobban azt szeretem, amikor meggyógyulnak a betegeink, ez így is van egyébként, csak hát pont egy olyan területen dolgozom, ahol ez nem annyira természetes, mint általában a gyerekgyógyászatban. Tehát általában a gyerekgyógyászatban azért azt szokjuk meg, hogyha van valamilyen lázas betegsége, vagy egy csonttörése, vagy egy vakbélgyulladása egy gyereknek, akkor abból gyakorlatilag 100%-osan meg szoktak gyógyulni, és egy ilyen átmeneti, elfelejthető rossz állapotnak tartjuk azt, amikor mondjuk a kórházba kellett lenniük. A gyerekideggyógyászatban sok olyan betegünk van, akik krónikus betegek, és akiknél mi segíthetünk egy diagnózist felállítani, próbálunk segíteni, enyhíteni a tüneteken, de nem mindig tudunk gyógyítani a szónak abban az értelmében, hogy eltüntetni a betegséget. Mégis az ilyen gyerekeknél pedig én azt nagyon-nagyon szeretem, amikor sikerül a családdal megtalálnom a közös hangot, és a családdal jól együttműködnünk. Nekünk ez a szakmánkban ez egy nagyon nagy művészet, hogy mi nem ugyanazt a valakit gyógyítjuk, mindenkivel kommunikálunk, tehát gyereket gyógyítunk, de szülővel, hát nagyobb gyerekkel is, de kisgyerekeknél elsősorban szülővel, családdal kommunikálunk, és ez sokszor egy nagy művészet, ami nem annyira könnyű, meg sokszor kell hozzá erő, hogy ez jól működjön, és én nagyon szeretem azokat a helyzeteket, amikor egy családdal így úgymond egymásra találunk.
Egyébként milyen idős gyerekekről van szó?
Hát gyakorlatilag újszülöttől 18 éves korig látunk el egy gyermekkórházba, sőt a sérült gyerekek időnként valamivel idősebb korig is vissza-vissza járnak, tehát gyakorlatilag ez bármilyen korosztály lehet a gyerekeken belül.
A gyerekekkel könnyebb vagy nehezebb vajon?
Szerintem könnyebb.
Könnyebb?
A gyerekek mindig meg akarnak gyógyulni, nekem az a tapasztalatom. A felnőttek meg nem. Most ez ilyen nagyon beskatujázós, tehát nyilván nem mindig így van, de úgy az elmúlt, most éppen 20 éve dolgozom, és úgy ez volt a tapasztalatom, hogy korábban sokat voltunk felnőtt osztályokon, gyakorlatokon, hogy sokszor láttam olyat, hogy egy idős beteg már úgy lemond arról, hogy ő igazán még gyógyuljon, vagy nem tudom, van neki ötféle betegség, és akkor abból most az egyikre fókuszál éppen az az orvos, aki éppen foglalkozik vele. Itt a gyerekeknél egy sokkal inkább van az, hogy megvan a reményünk arra, hogy mindenből kigyógyítsuk, meg hát hála Istennek nem is szokott annyiféle betegségük egyszerre lenni, és a gyerekekben is van egy nagyon-nagyon erős vágy arra, hogy gyógyuljanak. Sokszor úgy érzem, hogy erősebb, mint az idős emberekben. Mm-hmm. Úgyhogy ez a része könnyebb, nyilván fordítva meg pont emiatt nehezebb, amikor meg nem tudjuk gyógyítani, tehát akkor nyilván igen, nagyobb a fájdalom.
Idősebb emberekkel nehezebb megértetni azt, hogy a saját érdekük mennyire fontos.
Igen, ott a motiváció sokszor már gyengébb. Itt a gyerekekben van, hát a szülőkben meg pláne van, tehát nyilván azt nem is kell magyarázni, hogy ha egy gyerek beteg, akkor a szülőben csak egyetlen cél tud lebegni, hogy meggyógyuljon. Nyilván ez aztán tud átalakulni, transformálódni, amikor mondjuk krónikus beteg egy gyerek évek óta, vagy a születése óta, akkor nyilván már kicsit változnak a célok, meg a vágyak, de azért alapvetően sokkal erősebb motiváció van a gyógyulás felé, és az nekünk nagyon nagy segítség, akik az egészségügyben dolgozunk.
Az, hogy az emberek felé ennyire nyitott, ezeket honnan hozta, ezeket az értékeket? Milyen családból hozta?
Hát én azt gondolom, hogy ebben a szüleimnek bizonyára van nagy szerepe. Édesanyám pedagógus, ő gimnáziumi tanár volt, amíg aktív volt, és hogy ő gyakorlatilag ő is mindig gyerekekkel, hát gimnazistákkal, tehát nagyokkal foglalkozott, úgyhogy biztos ebből is jött. Ez a fajta, édesapám is egy olyan alkatű mérnök ember, de az a nagyon az a tanító típus, tehát aki rengeteget mesélt nekünk, akivel sokat utaztunk, aki úgy próbálta nyitogatni a szemünket mindig a világra, úgyhogy szerintem az ő szerepük ebben nagyon, nagyon nagy lehetett. És aztán én soha nem tudom, hogy itt mennyi a genetika, meg mennyi nem, de hát hárman vagyunk testvérek, és mind a két testvérem nagy családos, tehát biztos, hogy van valami ilyen belülről jövő vágy is arra, hogy így nyitottak legyünk a gyerekek felé.
Uh-huh. És akkor támogatták, amikor meg tudták, hogy orvos akar lenni?
Igen, ez igen. Ez úgy volt, hogy a bátyám akkor már lassan végzett, 5 évvel idősebb nálam, és szintén orvos. Bár akkor ő volt, hogy mondjam, tehát a szülők nem orvosok, a nagyszülők között volt egy orvos nagypapa, de őt én már nem ismertem. Tehát kvázi mi kezdtük ezt így a bátyámmal. Támogatták, igen, egy kicsit ugye a bátyám árnyékában, tehát lehet, hogy nem is volt már annyira feltűnő, hogy, hogy ott merre fele tartok.
Meg tudnál fogalmazni azt, hogy a mindennapjaiban hogyan segíti a hite? Milyen módon van jelen az életében?
Hát abban például nagyon sokat segít, hogy amikor nehéz történetek vannak a szemem előtt, tehát például olyan gyerek, akit nem tudunk meggyógyítani, vagy olyan gyerek, aki sokat szenved, vagy olyan család, aki sokat szenved, akkor nekem sokat tud adni a hit abban, hogy le tudjam ezt is tenni egy kicsit, tehát hogy nem csak a saját nehézségeim letevésében is sokat segít, de az ilyen típusú nehézségekben is, hogy ezt nem kell mindig a vállamon továbbvinni. Amikor jöttem ide, egyébként két igével készültem, ugye volt még egy a talomba, a másik az volt, amit Jézus mond, hogy jöjjetek hozzám, hogyha terhet hordozlak, és én felüdítelek, vagy megkönnyítelek titeket. Tehát, hogy nekem ebben sokat segít, hogy ezeket a terheket, a zsákot tudjuk még hova áttenni valaki másnak a vállára, nekem ebben nagyon sokat segít a hit. És nekünk az az izgalmas, szoktam azt úgy érezni, meg amióta erről úgy olvastam is többet, hogy egyszerre az is veszélyes, hogyha túl sok az empátiánk, és valóban ezzel túltereljük magunkat, de ha nagyon-nagyon pakolom le az empátiám, és nagyon mondjuk azt, hogy ha kilépek a munkahelyről, mindent hagyjak ott, akkor ez nagyon hamar, ez is vezethet egy kiégéshez. Tehát vezethet az is, hogyha túl sokat magamra rakok, de az is, hogy túlságosan hozzászokok ahhoz, hogy mindent lepasszoljak, minden ilyen lelki terhet. Tehát valahol kéne egy ilyen középutat találni, hogy azért közben ne felejtsek el empatikus lenni, miközben mondjuk fennen hirdetem azt, hogy az embernek szüksége van egyfajta felüdülésre, meg rekreációra, meg nem tudom, hogy ne égjen ki. Azért ez nem lehet olyan nagy, hogy azonnal mindent lepasszolok, ez egy izgalmas. Szoktam ezt nézni, mert biztos, hogy egész másképp vagyok orvos most, mint mondjuk 20 éve, amikor elkezdtem, tehát akkor volt valószínűleg lelkesedésből több volt bennem, de most talán jobban tudom így a energiáimat, erőimet jobban tudom a betegek érdekében hasznosítani, tehát hogy azért bírjak is annyi féle beteggel. Meg az is nagyon izgalmas, hogy amióta vezetőként dolgozom, osztályt vezetek a kórházban, azóta nagyon sok olyan beteg van, akit nem közvetlenül én gondozok, vagy nem én gyógyítok közvetlenül, viszont a történetét ugyanúgy meghallgatom a kollégáimtól a vizitek keretében, meg a megbeszélések keretében, és akkor pláne szükség van arra, hogy mondjuk a mi osztályunkon havonta van 100 vagy 120 gyerek, tehát csak fekvő beteg, mindegyik egy-egy általában komolyabb történettel. Az nyilván elviselhetetlen lenne, hogyha 100-120 súlyosabb ilyen történetet valahogy próbálnék vinni a hátamon, tehát hogy már teljesen reménytelen lenne, és hogy akkor valahogy ügyesen át is érezni, tehát tudni úgy kommunikálni a családdal, hogy átérezzük a nehézségüket, de már amikor a következő beteghez lépek, akkor valamennyire már az előzőt letenni. Ez egy nagyon izgalmas feladat, nem mindig könnyű.
Ez érdekes, hogy másként látja önmagát, pár évvel ezelőtti orvos önmagát másként látja, mint most. Vissza tud arra emlékezni, hogy mi volt az első olyan jelentősebb gyógyítási helyzet?
Igen, hogy ne teljesen.
Legnagyobb gyógyulás?
Igen. Az konkrétan egy sikeres újraélesztés volt. Nyilván azok nagyon mélyen megmaradnak az emberbe. 20 év alatt talán 3-4 ilyenben volt részem, tehát tényleg nem olyan sok van ebből. És azért is maradhatott meg, az körülbelül egy 3-4 hónapja dolgozhattam, és ott ugye az elején mi nagyon-nagyon szorongunk, amikor elkezdünk dolgozni. Tehát azért nagyon mély vízbe vagyunk dobva, hiába az ember tanult 6 évet az egyetemen, egész más, amikor ott dolgozik az osztályon, és hirtelen látja, hogy mennyi mindent nem tud. És akkor jönnek az első ügyeletek, amikor meg ez meg sokszorozódik, mert előtte is szorongtunk, de előtte mindig volt a közelünkben elérhető távolságra valaki, aki segített egy ügyeletbe, pláne 20 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor nagyon hamar teljesen magunkra hagytak minket, kezdőket, és ma már kicsit más rendszerben dolgozunk, de akkor még ez volt, hogy abszolút mély víz, tehát hogy délután 4-5-ig még volt mentőv a közelben, aztán utána reggel 8-ig már ez a mentőv se volt, és akkor így teljesen emlékszem arra, intenzív aztán kezdtem dolgozni, és volt egy kis csecsemő, akit újra kellett éleszteni, és ez sikeres volt, és ez annak ellenére volt nagyon nagy élmény, hogy nem sokkal utána kiderült, hogy neki egyébként egy gyógyíthatatlan betegsége volt, tehát most ugyan újraélesztettük, de tudtuk, hogy el fogjuk veszíteni mondjuk néhány hónap múlva, és mégis adott egy olyan nagyon nagy erőt.
Kap egyébként visszajelzéseket a esetleg évek elmúltával?
Azt olyan évek múlva az kevésbé jellemző, azért sok gyerek van, akit hosszú éveken keresztül folyamatosan gondozok, tehát van olyan betegem, akit mondjuk csecsemő korától kezdve egész 18 éves koráig már végig gondoztam, tehát ez inkább egy ilyen, inkább folyamatában látjuk azt, hogy mondjuk én főleg epilepsziás gyerekeket gondozok, és akkor mondjuk volt egy olyan gyerek, akinek nagyon sok rohama volt, nagyon reménytelen volt, hogy be tudnánk állítani, hogy tudnánk rajta segíteni, és akkor egyszer csak sikerül, és akkor nem csak az, hogy rohamai nincsenek, de látjuk azt, hogy kivírul, látjuk azt, hogy jól tud tanulni, jól tud teljesíteni. Tehát nem annyira olyan, mint a varázspálca, olyan típusú gyógyulásaink vannak, meg sikerélményeink, hanem inkább folyamatok. De azért talán észre tudjuk venni, igen, ezekben a folyamatokban is. Igen. Azért kapunk ilyenkor köszönteket, tehát ilyenkor mondjuk, ha egy-egy ilyen gyerek rajzol valamit, vagy ír egy kedves kis levelet, vagy épp a múltkor volt egy kedves betegem, akit olyan 5 éves korától gondoztam, és most, amikor elmúlt 18, átadtam felnőtt gondozásba, és akkor ő írt egy ilyen nagyon-nagyon kedves, szívhez szóló levelet, hogy meg is tudta fogalmazni 18 évesen, hogy ez már-már egy barátság volt, meg én olyan szépen írtam meg, hogy szóval ez például nagyon-nagyon jól esett.
Mennyire van arra lehetőség, hogy a betegségeknek a lelki hátterével is foglalkozzon? Nyilván a gyerekeknél ez fokozottan jelen van.
Úgy van, hogy azért mi specializálódunk a szakmán belül is, és akikkel én foglalkozom, az epilepsziások, azoknál gyerekkorban, főleg a kisgyerekkori epilepsziákban viszonylag kisebb szerepe van a lelki tényezőknek. Az egy úgynevezett organikus betegség, az úgymond jön, és kis mértékben befolyásolhatják a lelki habitusok, meg a stressz helyzetek, meg minden, de alapvetően úgy mondanám, hogy magától jön, tehát hogy nem a lelki tényezők miatt. Ugyanakkor gyerekideggyógyászként azért befut így szoktuk mondani, hogy bejön az utcánkba nagyon sok olyan gyerek is, ahol a panaszok, legyen az mondjuk egy visszatérő fejfájás, vagy egy bármilyen egyéb krónikus fájdalom, mögött egyértelműen lelki tényezők vannak. És olyankor hát bőven van alkalmunk, és erre mondom a specializálódást, hogy én kevésbé gondozom a krónikus fájdalom a gyerekeket, de van olyan csapatunk a kórházban, aki direkt foglalkozik ezekkel a gyerekekkel, vagy sokszor inkább kamaszokkal, hogy akiknél egy krónikus fájdalom így rögzült, nincsen mögötte organikus, tehát szervi háttér. Ugyanakkor nagy a baj, nagy a betegség, mert van egy tünet, ami nem akar elmúlni. Könnyedén szoktunk, milyenkor orvosok így föllélegzünk, megcsinálunk mindenféle vizsgálatot, negatív, és akkor nagy örömmel közüljük, hogy nincs semmi baj, de közben van baj, mert ugyanúgy vannak tünetek nap, mint nap. No és ilyenkor nagyon jó, hogy azért van egy olyan csapatunk, aki orvos-pszichológus együttműködéssel próbál ezeken a gyerekeken is segíteni, akiknél rögzül ez a krónikus fájdalom.
Hogyan tudja az, hogy gyerekekkel ennyire szoros kapcsolatban van már ilyen sok éve. A saját gyereknevelési szempontjait, módszereit ez mennyire befolyásolta?
Fordítva mondanám, tehát, hogy a saját gyerekeim vagy gyerekeink nevelése kapcsán szerzett tapasztalatok miatt, például néha viszket a tenyerem, amikor látok egy-egy kamaszt, aki mondjuk, hogy viselkedik a szülőjével, vagy hogyan kommunikál akár velünk felnőttekkel, és akkor azt mondom, hogy nekem van ugyanennyi idős kamaszom, és tudom, hogy mennyi baj van velük, meg mennyire nyelgék, meg minden, de azért, és akkor az ember úgy valami, hogy erre mondom, hogy viszket a tenyerem, hogy azért van egy határ, amit már azért ő is túllépett, szóval, hogy
az atyai érzések.
igen, ezek. Tehát inkább ebbe az irányba van. Ilyenkor vissza kell fogni magam, mert nekem nem szerepem, meg nem kompetenciám az, hogy én kezdjek ott gyerek nevelésbe, de azért jelzéseket nyilván ilyenkor is próbálunk adni. Segíteni azért inkább próbálunk ilyenkor is, tehát az például egy típusos helyzet, hogy mondjuk van egy kamaszkorú betegem, akinél frissen kiderül egy betegség, legyen ez mondjuk az epilepszia, csak azért mondom ezt, mert ez egy ilyen típusos helyzet, és akkor kéne vele arról kommunikálnom, hogy valami gyógyszert kell szedni, és ez fontos lenne, hogy rendesen beszedje, mert különben rosszul létei lesznek. Meg egy-két életmódbeli dologra oda kéne figyelnie. És akkor ezek az életmódbeli dolgok, ezek olyanok, hogy eleget kéne aludni például, meg ilyesmi, tehát azok a típusú mondatok, amiket ő a mellett ülő édesanyjától is rendszeresen hall, csak nem egy orvos-beteg viszonyban, hanem egy szülő-gyerek viszonyban. És ilyenkor én nagyon-nagyon vesztes pozícióba kerülök, hiszen úgy néz rám, tudom pontosan, hogy na, hát ő, ez is csak azt fújja, amit az anyám. És akkor na ilyenkor kell ügyesen résen lennünk, mert ilyenkor egy nagyon kényelmes helyzet lenne az, hogy akkor én most itt eljátszom a jó pofát, már mint úgy értem, hogy rákacsintok a szülőre, és akkor elkezdem ugyanazokat a mondatokat mondani, és semmit nem fog vele elérni, mert ahogy az édesanyának nem fogadja el a tanácsokat, úgy nekem pláne nem fogja, és akkor ilyenkor, ha ezt a helyzetet föl tudom ismerni, és mondjuk kiküldeni a szülőt, és akkor egy kicsit négy szem közt beszélgetni egy ilyen kamasszal, az néha százszor többet ér, mint hogyha én ott eljátszom a nagy fehéret, aki most ráerősít a szülői tanácsokra, hogy hát még az orvos is ezt mondja, semmi értelme nincs, vagy semmi eredménye nincs, úgy mondanám. Úgyhogy ilyen helyzetekben nekem nagyon sokat segít az, hogy vannak hasonló korú gyerekeim otthon is, mint akit éppen ott kell mondjuk meggyőznem egy olyan dologról, amiről nehéz.
Igen, egy másfajta szemszögből tudja, mint a saját
szülő. Igen. Hogy bentről mennyit viszek haza gyereknevelésileg, az talán kevesebb ilyen van. Hát, ilyen banálisakat tudok mondani, hogy amikor láttam mondjuk több olyan kómás gyereket, akinek, mit tudom én, koponyasérülése volt, akkor nagyon megtanultam, hogy a biciklizéskor mindig föltesszük a sisakot, de ez egy kicsit olyan banális dolog, de biztos, hogy sok olyan helyzet volt már, amikor valamiben az a helyzetem, hogy egészségügyben dolgozom, az segített abban, hogy ne a saját bőrünkön tanuljunk meg valakit, hanem hát most így mondom másnak a bőrén, tehát a betegeinknek a helyzetén vagy a történeteink keresztül.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hát szívesen.
Köszönöm.
Szívesen.
Professzor dr. Fogarasi Andrással, a Betesda Gyermekkórház neurológiai osztályának vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
A lélek hangja.
A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.